reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Amerika. Ja, itt vagyunk közben már benne a sztoriban, a South Parkot elemezzük. Na, ezt nem fogjuk egyébként a műsorban. Péter Kovács Zoltán a vendég, a reggeli személy, méghozzá kiberbiztonsági szakértő. Üdvözöllek.
Jó reggelt, szervusz.
Szóval, hát mondjuk ez pedig egy érdekes kérdés, hogy amikor, ez nem egészen ide tartozik, de amikor ugye nem világít a lámpa, de a mikrofonok itt vannak, és mi beszélgetünk, az nem egy biztonságos környezet igazából. Igazán komoly titkokat így nem érdemes a stúdióban megbeszélni, akkor se, ha nem vagyunk adásban.
Hát, hogyha ilyen digitális eszközökkel vagyunk összekötve, akkor azt gondolom, hogy nem.
Így van, így vagyunk összekötve. Tehát gyakorlatilag ez olyan, mint ugye a laptop kamerája, nem? Hogy az, abszolút, az akkor él, amikor él, és akkor nem él, amikor nem él, de ez nem rajta múlik minden
igen,
esetben.
Ha biztosan akarunk menni, akkor a letakarás, tehát a fizikai letakarás, nem véletlenül kezdtek el pont a biztonsági gyártók ilyen repi ajándéknak annak idején, ilyen letakarót, ilyen baticás, műanyag, olyan elhúzható lencsetakarót adni ajándékba ilyen rendezvényeken. Később aztán megjelent a bizonyos gyártóknál az, hogy már rögtön rajta van, ez se véletlen, hát igen. Nem tudhatjuk, igen.
De hogy... egy kedves ismerősöm úgy alakította ki a dolgozószobáját egy felújítás során, hogy a fal, tehát a vakolatban egy feredékalipkát csinált gyakorlatilag magának. Tehát a vakolatban benne voltak a fémháló, hogy ez még azért működik, vagy az,
ezek az attól függ, mi ellen, hogyha most egyébként én biztonsági területen dolgozom sok éve, ugye azt gondolom kellően paranoid vagyok, de idáig még nem jutottam, tehát bizonyos dolgok ellen, tehát a rádiófrekvenciás dolgokat igen, meg fogja tudni fogni, de hogyha mondjuk ő is bent kábelről, semmi, tehát akkor viszont azért biztosan tud akkor működni, ott akkor nyilván ő elvágta magát ezektől a dolgoktól. Mondanám, hogy általában a légrés, vagy az ilyen szegmentált hálózatok, vagy szegmentált, tehát a leválasztott hálózatok védelmet nyújtanak a külső támadásoktól, de a Stuxnet óta, ami az első ilyen ismert eset volt, ahol egyrészt fizikai világban történt károkozás a kiber eszközökkel, másrészt meg országok közti történet volt. Ez volt az, amikor az Irán urándúsító centrifugáit tönkretették.
Ja, igen.
Egy olyan véletlen izraeli-amerikai koprodukció, amiben mindkét fél mai napig nagyon elismerően nyilatkozik erről a megoldásról, de mind a kettő tagad. Tehát amikor megkérdezünk egy izraeli szakértőt erről, akkor mosolyogom, hogy csodálatos volt ez a munka, hogy nem tudjuk ki csinálta, de a lényeg, hogy az egy olyan eszköz volt, vagy olyan hálózat volt, ami nem csak úgy föld alatt volt, nem is tudom, 50-60 méterrel maga az objektum, ahova, hanem el volt vágva a net, mint teljesen offline volt. Teljesen offline. Még így is be tud jutni valami, tehát a Faraday kalitkáról ennyit, igen, ugyanis bejártak oda emberek különböző alvállalkozói cégektől, és az ő gépeiket fertőzték, meg aztán az egész világot alapvetően. Tehát ez úgy derült ki, hogy nagyon sok gép megfertőződött. Ez a cucc, sokan ismerik a történetet, de a hallgatók, ez úgy működött, ez a nevezzük vírusnak, hogy ez minden, igen, vírus volt, mindenféle, ahol csak tudott terjedt. Próbáltál gépről gépre, gépről USB-re, USB-ről gépre, de soha nem csinált semmit, csak terjedt, megnézte, hogy megérkezette, ha megérkezett, és ő tudta, hogy most van ott, ahol urándúsító centrifugák, olyan kaszkádba rendezve, olyan mátrixba rendezve, ami konkrétan abban az objektumban van, léteznek. Észrevette, hogy megérkeztem, akkor kezdett el működni. Tehát a többi ember gépén, a többi áldozat idézőben gépén semmit nem csinált, soha nem vették volna észre.
Tehát nem is kellett közvetlenül bejuttatni ebbe az áthálózatban, el kellett valahol indítani és reménykedni benne, hogy rövid idő alatt gyorsan.
Szép lassan az egész világot befertőzték vele, mert hát ez, ahogy mondom, ahol csak tudott terjedt, viszont visszakeresték a nyomokat szakértők, és úgy néz ki, hogy 5 olyan iráni cég volt az első 5 áldozat, akiknek bejárásuk volt. Ők viszont nem voltak offline, tehát ők online is fertőződhettek akár, és az ő dolgozóik bejártak, és ők is használtak nyilván pendrive-ot a gépek közt, és így gyakorlatilag a gépről pendrive közvetítésével ugrott tovább. És amikor még egy érdekes...
De igazából azért azóta már ilyen nincsen, hogyha van egy zárt hálózat, abban én már nem dughatom be a pendrive-omat.
Hát ez az, de 2010-ről beszélünk, tesszük hozzá, illetve azt mondanám, és pont ez a mai találkozunk apropója, hogy azt gondolnánk, hogy bizonyos dolgokat ma már nem szabad megtenni, de ettől függetlenül meglepődünk időnként, hogy milyen szenzitív információkkal dolgozó emberek, milyen, ilyen, hogy is mondjam, lazaságot tanúsítanak ilyen tekintetben. Valóban nem szabadna pendrive-ot használni egy ilyen hálózatban, sőt, sokkal kevésbé szenzitív hálózatban se szabadna már bizonyos helyeken, tehát ahol mondjuk bizalmas.
Nálunk sem egyébként, majd gondolom, itt sem a saját pendrive-ünket is használjuk, mert itt ugye azt kockáztatjuk, hogy összeomlik az adás.
Például.
Ha valaki éppen ez. De vagy igen, hát arra beszélgetünk, hogy a Signált használták, ami nem is tudom, a Signál az pár éve még eléggé biztonságosnak tűnt. Azt
gondolom, amúgy ma is az.
Ma is az, de nekem van egy barátom, aki szintén ebbe ásta bele magát, és annyit mondott csak, hogy két dologra kell figyelni. Az egyik az, hogyha valaminek van már asztali változata, az már nem oké, mert az a NSA valószínűleg fel tudja törni akarja. A másik az, hogy mindig nézzük meg, hogy mit használ az iszlám állam éppen. Uh-huh. Az valószínűleg elég biztonságos. Ő ezt most a Session-t hozta fel nekem, meg még másokat, de ez alapján azt mondja, hogy a Signál, mivel hogy van már asztali verziója, hogy jó, nyilván ez, hogyha az Egyesült Államok elleni támadást tervezek, akkor nem érdemes ezt használni.
Hát akkor nem,
egyébként a Béla nem tudja feltörni nyilván.
Nem, és egyébként alapvetően a Signál, meg az hasonló alkalmazásoknál nem is a Signált fogják feltörni, hanem inkább valahogyan a felhasználóját, vagy az ő eszközét, és ezért jól mondta a barátod, hogy a desktop változat az már rögtön hordoz egy plusz kockázatot. Például a Signál esetében, hogyha én szeretnék valakitől a Signál információt megszerezni, vagy a Signál fiókjához hozzáférni, nyilván meg se próbálnék neki menni direktben a Signálnak. Vagy az eszközt próbálnám úgy megfertőzni, hogy minden pötyögést megkapjak, teljesen mindegy, hogy azt most Signálba írja, vagy nem, majd kiválogatom.
Ez a Pegasus módszer.
Így van, pontosan. Vagy pedig megpróbálnám például azt, hogy pont ez a desktop változat, ahol ugye minden üzenet ugyanúgy megjelenik, össze lehet linkelni két eszközt, megpróbálnám rávenni az illetőt, a célpontot, hogy linkelje össze az én eszközömet az ő eszközével. Ez első látásra banálisnak tűnik, hogy ezt miért tenné meg, de vannak rá módszerek, amit úgy lehet rávenni, hogy nem veszi észre, és ezt konkrétan mostanában is zajlik. Orosz csoportok különböző ilyen high-profile target, hogy kell szépen mondani. Tehát én nagyon értékes célpontokkal szemben használják ezt a technikát, tehát nem az átlagember, ez nem egy zsaroló vírus történet, hanem pont az ilyen politikusok, diplomaták, fiókjait úgy próbálják megszerezni, hogy például küldenek hamis meghívó linket egy Signál csoportba. És az a Signál csoport meghívó, ez egy egyszerű módszer, ennél vannak szofisztikáltabbak is.
De hozzátenném, hogy már ez is működhet, mert igazából attól, hogy valaki egy magas célpont, tehát egy politikus, attól egyetlen biztos, hogy fogalma van arról, hogy működik a dolog.
Így van, és ezért is elképesztő ez, hogy pláne ha figyelembe vesszük, hogy ebben a konkrét történetben szereplők mindannyian kritizálták a korábban Gmail-t használó
Hillary Clinton, de aki saját Gmail címről között
ami egyébként tegyük hozzá, amennyire én tudom, ő belső pártügyek levelezésére használta, az sem szerencsés, és a kritika is jogos volt, de ez a mostani eset sokkal komolyabb kritikát érdemel. Szerintem ez itt a kritika szó már kevés, tehát itt vannak országok, ahol...
Ez a balfasság, iszonyú nettó butaság.
Igen, de közben meg olyan titoksértést sem járt együtt, ami már azért kb. Köztörvényes, tehát ezért embereket bíróság elé lehetne rángatni. Pláne úgy, hogy ezekben a pozíciókban, bár nem tudom az USA-ban pontosan hogy van, de azért az ilyen pozíciókban az ember, amikor egy munkaszerződést aláír, abban nagyon sok olyan kitétel van, és nagyon sok olyan dolgot vállal. Egyébként én dolgoztam ilyen olyan helyen a fegyveres szervnél nagyon régen, mondjuk úgy, hogy katonaként, vagy katonai időmben, hogy az ilyen információ szivárogtatás, ha óvatlanságból is fakad, de a szabályok be nem tartásából,
ez nem tudatos nyilván.
Az hadbíróságot jelentett volna? Vagy katonai törvényszék, vagy ügyészség, bocsánat.
Csak még a picit a Signálról beszéljük, hogy általában ezekről az üzenetküldésekről. Uh-huh. Tehát ezt hogy úgy képzeljük el, lásd telefonlehallgatás, hogy van az egyik pont, ahol elküldenek egy üzenetet, van egy másik, ahol fogadnak, ez ugye végigmegy egy hálózaton, hát közben valahova ráteszek egy lehallgatót, és ott elveszem az üzenetet. Ez nem működik pont amiatt, hogy ugye ezek azért annál jobban vannak titkosítva, még egy Signálnál is. Tehát csak azért kell a végpont. akart elkapni.
Ez a, ugye szokott is megjelenni, most már az ilyen egyszerű üzenetküldőknél, akár a Messenger is, hogy megjelent pár éve az end-to-end-ek encryption kis figyelmeztetés, ez pont ezt jelenti, amit mondasz, hogy a két végpont, mind a kettő már ott a végponton titkosítja az üzenetet, és úgy küldi el a másik félnek, tehát végig útközben titkosítva, tehát egy olvashatatlan.
Igen.
Ettől függetlenül azt hozzátenném, hogy előfordult arra már példa, hogy azért gyűjtöttek ilyen titkosított adatfolyamot, mert még akár pár év múlva, amikor már lehetőség van a törésre, tehát az információ kinyerésére, az még lehet, hogy értékes lesz. Tehát ilyen is van, de nem ez a leggyakoribb módszer. Ezeknél a titkosítást alkalmazó alkalmazásoknál azért ma még ilyen nem, évtizedekben, vagy nem is tudom, kis számot is mondtam, de attól függ, milyen számításkapacitásunk áll rendelkezésre, de egy közepes nagyvállalat teljes erőforrását bevetve, és évtizedekre, vagy lehet, hogy még több időre lenne szükség, hogy föltörjük, visszanyerjük az eredeti üzenetet.
Bár az egy exponenciálisan változik, hisz ugye a brutál force-ról beszélünk, amikor egy ilyen mennyiségben, amikor minden, hát az igen, az idő kapacitás, de azért, ahogy fejlődik a történet.
Nem véletlenül folyamatosan ugye a titkosítás is egyre erősebb van ezekben az eszközökben, ez kulcshosszak nőnek, tehát az a kulcsok, amit a titkosításhoz használnak, ez nem arra a kulcs, amit mi beütünk, az eszközök úgy használják ezeket a kulcsokat, hogy mi ezekről nem is tudunk, és ezeknek a hosszának a növelésével gyakorlatilag ilyen többször szintén exponenciálisan tudják növelni a töréshez szükséges időt. Tehát ilyen szempontból technológiailag rendben van a dolog, de akkor se szabad ilyenre használni.
De hogy arra gondoltam én legalábbis, hogy mondjuk egy ilyen ugye van alapvetően van egy protokoll, hogy mit használnak erre. Tehát ez nem úgy van, hogy meg azt mondjuk, figyelj, mi dumáljunk, ne dumáljunk szignálon, és akkor jó. Tehát ez nem így működik, hanem azt gondoltam, hogy benne van a rendszerben egy erre szánt dolog.
Erre céloztam, hogy amikor valakit aláír a szerződését, valójában felszerel, vagy nem is tudom, hogy hívhatják, tehát leteszi az esküt mondjuk, akkor azért vállalja, hogy többek közt, hogy a rábízott szenzitív információkat az elvárásoknak megfelelően kezeli. Például, és most a Magyarországot vesszük, akkor vannak bizalmas információkat kezelő hálózatok, azoknak talán a neve is az most már nem esküszöm meg, de pont a külügyminisztériumi orosz hekkelés kapcsán ugye lehetett olvasni, hogy a védett külügyi hálóról is létező, aztán van külön bizalmas.
Ott van több szint van, ugye?
Így van, és van olyan hálózat, ami offline. Tehát, hogy van az a szint, amit egyszer nem lehet összekötni, és azt gondolom, hogy ez, és attól még hálózat, tehát ők tudnak kommunikálni, és ez az információ csere, amit zajlott a Venszés csapata közt, ez tipikusan ilyen, hogy a számukra egyébként kiépített NSZ Pentagon, nem tudom, valaki biztosítja ezt az infrastruktúrát, nekik ezt kellene használni, nem pedig egyébként egy piaci terméket, úgymond, aminek egy része, például a szerver része, komponense a felett végképp nincs kontrolljuk. Egyébként a kliens fölött se nagyon, mert nem, tehát gondolom fel sem merült, hogy ezt vizsgálják, hiszen meg ki vannak építve erre a csatornák. Például a diplomáciában is, ahogy Magyarországon is tudjuk, pont a külügyi esetből is akár, ugyanígy az összes országnak és az USA-nak is nyilván megvan ez a külügyi hálója, vagy védett külügyi hálója. Szóval
Engem arra emlékeztet, bocsáss meg egy kicsit, ez az egész dolog, mint amikor a háború első szakaszában az ukrán hadsereg így a boltban megvette a drónokat, amiket így árultak, és azokat vetette be. Tehát egy kicsit olyan fajta amatőrizmusnak tűnik, bár ott egy kényszerhelyzet volt nyilván, de...
És ott egyébként előnyt kovácsoltak abból, hogy olcsó és gyorsan pótolható eszközökkel kezdtek használni, meg ugye ott nem információról volt szó.
Ja, nyilván.
Ott ilyen fizikai...
Úgy értem, hogy ez majdnem olyan, mintha lementek volna a közérbe venni egy drónt, és miközben ott állt a rendelkezésükre.
Igen.
A
azt tegyük hozzá, hogy a security, a biztonság az mindig kényelmetlenséget hoz az ember életében, legalább valamilyen szinte mindig. És pont ezért szokták megkerülni. És pont ezért van az, hogy ott a szignál, ahhoz, hogy ők azt a hálót használják, valószínűleg le kell ülni otthon, vagy valahol fizikailag egy géphez. Tehát nem fogják tudni feltétlenül. Vagy tovább megyek, lehet, hogy tudják bárhol használni, de be kell valóban mondjuk VPN-ezni, tehát egy biztonságos csatornába második faktort kell beütögetni, és sőt, el tudom képzelni, hogy harmadik faktor, tehát biometrikus is, tehát még új lenyomat, és akkor mindez együtt, plusz még egy olyan gépen, aminek oldalról nem lehet rálátni.
Tehát nem a kijelzőre. Lehet
igen,
intézni,
tehát csak azért, hogy megírjam, hogy ez a fiúk, tetszik a terv, nekem egy másfél percig kell szüttyögnöm, és az ember lusta. De az, hogy egy ilyen pozícióban lévő ne tudja mérlegelni, hogy
igen, ez nagyon érdekes.
A lustaság az mennyire veszélyes, tehát hogy mekkora a mérleg másik serpenyőben lévő történés lehetősége. Hát ez
azt mindenki megtanulta már, aki az 1-2-3-4 jelszót választotta minden belépéséhez, hogy az nem biztonságos. Ezek az idők elmúltak, de még magamon is észreveszem ám, hogy amikor azt mondom, hogy valamit, ha van egy könyvesbolt, meg van egy illatszerszaküzlet, meg van egy nem tudom, egy élelmiszer, akkor abban a francban ugyanazt használom. Tudom, hogy hiba, de hogy mégiscsak azért valamit nem tudom, annyit nem lehet megjegyezni.
Nem lehet megjegyezni annyit.
De hogy közben persze itt vannak a kiváló jelszó megjegyző különböző szolgáltatások, de ott meg az van, hogy úristen, ez a telefonomon nem volt meg, és akkor most haza kell mennem a laptopra, az, mert a Proton, én Proton, minden ez a Proton, hogy azon van, és akkor...
Az nekem is a gépen van.
Ja, és hogy, de hogy azért mondom, ez ilyen, ez akkor tényleg, tehát ez megnehezít. Lássuk, a biztonság, az sajnos követelné, mi
igen, az sosem a felhasználó barátságról szól. Valahol nyilván ez érthető is, hiszen a hogy is fogom, olyan plusz rétegeket víz bele a rendszer használatába, ami a rendszer szempontjából, például egy webshop, plusz funkcionalitás nem ad, hogy mondjuk én multifaktor, nem lesz attól jobb a rendelésem, vagy gyorsabb, viszont igen, biztonságosabb a hozzáférés.
Mert hogy ugye nyilván a leggyengébb láncszem mindig a felhasználó a végén, tehát a maga a szignál tökéletes végpontok közel, és aki ott ül, az a tökéletlen része ennek, és ezért a több faktoros ezért működik, hogy a saját tökéletlenségemet kompenzáljam gyakorlatilag ezzel.
Pontosan, és egyébként ez a megdöbbentő még ebben a sztori, ez megdöbbentő félmondatok sorozata ez a hír egyébként, mert hogy ahogy mondtam, különböző technikákkal, ilyen 3-4-et legalább most a kutatók már találtak, úgy mondják, hogy in the wild, tehát kint a vadonban, ahol ugye a zebrák is szaladgálnak, szóval hogy különböző módszerek vannak, amik aktívan most arra használnak, hogy szignálfiókokat szerezzenek meg, például azzal, hogy összelinkeltetik, ugye, ahogy mondtam az előbb, az is egy módszer, de van több módszer. Na most... Itt még ez sem kellett ahhoz, hogy kiszivárogjon információ, mert ők maguk, az egyikük véletlenül meghívott egy újságírót.
Ez egy olyan plusz faktor, ami mondjuk ez például ott nem működhetne. Tehát pont azért egy ilyen belső, tehát zárt hálózaton, ez nem működhetne, mert nyilván a jogosultság...
Mondok egy másik példát, én nekem a eredeti rövid nevem az Kovács Zoltán, ez egy csodálatos terepszínű név.
Bevallom, ez én eredeti nemem Kovács Imre. Igen, figyelj.
Ugye, tehát nemrég volt ez a Kovács Balázs, vagy szervezték a Kovács Balázs konferenciát, nagyon irigyeltem őket, egy Kovács Zolit is lehetne. Tehát ez majdnem olyan az én nevem, mint a Birthday Paradoxon, ha 23 ember összegyűlik egy terembe, akkor már van két Kovács Zoli. Na most ezért én e-mailben annak idején, mikor egy olyan helyen dolgoztam, ahol egyébként elég szenzitív információkkal dolgoztunk, időnként más Kovács Zoltánok leveleit megkaptam, mert az én levelem, e-mail címem volt a legelső a Kovács Zoltánok sorában, akkor és ott. Na most ez akkora problémát nem tudott okozni, mert zárt hálózat volt, pont amit te is mondtál. Uh-huh. Tehát, hogy azért egészen más az, hogy egy egyébként felhatalmazással rendelkező csoportban nem a megfelelőnek ment, és akkor még mindig a körön belül vagyunk, mint
bár
az, hogy...
azért ez is, hogy is
igen, így necces. Van, necces, oda kell figyelni, de sajnos, viszont az, hogy a szignállal egy mozdulattal egy totál idegent is meg lehetne hívni véletlenül. Egyébként a mostani munkahelyemen én legutóbb hívt egy meghívót, a magyar kollégámnak küldtem, hogy beszéljünk valamiről, elküldtem a naptárába, és aztán napok, mint egy hétre, egy hét múlvára, és akkor pár órával a meghívó, tehát az időpont előtt írt rám egy spanyol kollégám, hogy nem tud jönni, ne haragudjak, és akkor néztem, hogy ó, tehát hogy nagyon hasonló az e-mail címe, és neki küldtem el. És ebből ez se tragédia, viszont a gondolja, hogy szignálnál ugyanúgy lehet egy tévé, és valószínűleg így történt.
Ja,
hogy én azt gondolom, hogy így történhetett.
Elkezdett
hogy
beírni egy e-mail, és kiegészítette, és is enter.
És tehát enter. Ja. És, tehát, hogy, és akkor hol vagyunk ahhoz a szinthez, hogy egy ilyen ember, aki így ilyen felelőtlenül bánik ezekkel az információkkal, vajon hogyan reagál, ha egy nagyon szépen fölépített támadási szenárióval őt megkörnyékezik. Úgy értem, hogy a direkt azért, hogy megszerezzék a fiókját.
Hogyha belegondolunk, hogy mekkora trükk ez akkor, ha az oroszok készültek, hogy az Egyesült Államok hivatalos zárt hálózatán lesz ez a megbeszélés. Ők még megbeszélték a szignálon arra, meg senki se gondolt, és így tudták dupla csavarra lehet.
Dupla csavar, igen, elképesztő. Kicsit olyan, mintha nekik adnám muníciót ennek a csoportnak.
Én szívesen segítem, ezen ahol nem tudsz, újjék. Tehát, hogy nekem már onnantól kezdve tényleg, ugye, ezen már nem újjék. Ami izgalmas még, hogy oké, azt mondjuk, hogy mondjuk, ha én vagyok az Egyesült Államok elnöke, akkor bizonyos ez tényleg ez szükség van, de egy átlagembernek, aki mondjuk néha vesz egy ruhát, nem tudom, valamelyik vintage webshopba, meg könyvet vesz, meg cipőt, meg kaját rendel, hogy ott milyen intézkedések van szükség, amivel így ezt nagyjából el tudja. Jó, de mondjuk a bankjába is bemegy.
Igen.
Igen, az a rosszabb.
Pauzáljam már ezt a kérdést, nem arra szól. Itt nyomul egy ilyen pop-up ablakot, bedobok ide, aha, az előző témára még, okay. hogy azt mondod, hogy esetleg igen, az oroszok esetleg azt a külügyi vagy külügyem, rám csavarodva azt a védett hálót, bocsánat, igen, esetleg már megtámadták. Persze erre is van esély, még akkor is, ha teljesen zárt, mert van, hogy hogy megvesznek embert, tehát erre is volt például a 90-es években is sikerült Pentagon dolgozót megfizetniük. Viszont annak a hálózatnak a monitorozása az amerikai kormányzat kezében van. Tehát ott azért nagyon komoly csapat, technológia, illetve folyamatok vannak arra, hogy esetlegesen az ilyen tevékenységet, hogy valami éppen kezd, valaki gyűjti össze az infót, viszi el, már csak ezt, nem is az, hogy valami feltöni. Eleve csak az, hogy én szedem össze az infókat, mert mondjuk bent ülök, én meg vagyok fizetve. Már az feltűnik egy ilyen védelmi ilyen struktúra mellett, egy normál egy kis cégnél ilyen eszközök nincsenek, de ez a például nem normális adatforgalom, hogy mindig nap végén mindig másolgatok össze fájlokat, csak egy példát mondok, már ez is föl tud tűnni. Tehát az, hogyha belső hálózaton, tehát egy zárt hálózaton, vagy erre kialakított hálózaton megvan a kockázata ugyan, de ott azért nagyon erős az esély, hogy ezt le is buktatják.
Még a szignálon nem cserélték le azt a csapatot is.
Igen,
tehát
igen.
Ez abban az esetben működik, igen, hogyha...
Igen.
Sajnos
kirúgtad a lutaszéket alól.
Magyarországon megtörtént ez a dolog, emlékszünk rá, amikor így egyszer csak így átszapták így a magyar kiberbiztonságot, és hát, hogy is mondjam, nem biztos, hogy szakmai alapon történt ez az átszabás. Ott hát azért voltak gondok?
Jó mondod, csak úgy lehet, hogy a szórend más, hogy biztos, hogy nem.
De én nem szeretek ilyen. Én már nagyon pontosan tudom, hogy mi a perelhető, és mi a nem perelhető.
Ja, igen. Én viszont itt a kis terepszínű nevemmel mondhatok bár.
Ja, igen, ez mondjuk én is. Ezt megtehetném. De hogy
visszatérve az, igen.
Jó, illetve annyiban még akkor ez egy picit ugrálik, mert akkor innen egyszerűbb lenne elmenni most a orosz kiberhadviselés felé, de akkor ez csak egy, mondjuk tegyük zárójelbe ezt a részt, ezt jó. A magán privát
biztonság. Végig visszatérhetünk rá.
Persze, simán van időnk, még hál' Istennek. Szóval mit tehet-e az ember, aki nem akar túlzásokba esni, de például mindig, hogy akarja ön a kétfaktoros hitelesítést, hogy akarja a franc, mindig rákattintok, de hogy akarom, hát hogy most mi vesztek még három könyvet a nevemben, de közben nem egészen erről szól a történet.
Hát valójában én azt mondom, hogy ha ilyen, tehát ahol már kártyainformációt megadunk, ott minimum érdemes azért arra gondolni, hogy mi van, hogyha véletlenül ezeket az információkat tárolják be, ma már ez erre kicsi az esély, de ha igen, szóval ezek azért olyan Nyilván ezeket, ahogy te is mondtad, nem lehet mindig mindenhova újjászót kitalálni. Az viszont nagyon fontos, hogy például a ami tényleg fontos banki rendszerekhez, munkai rendszerhez, közösségi média, az elsődleges e-mail címem, tehát ezek nagyon fontosak, hiszen minden oda deriválódik vissza, tehát ha az elsődleges e-mail címem, amivel regisztráltam mindenhol, azt elbukom, akkor nagyon sokat dobok. Tehát ezeknek a jelszava sose legyen az, mint a pizza rendelős, ahol mi most álltam egy új pizzás oldalt, és sose legyen ugyan, hiszen nem tudhatjuk, hogy ők egy, hogy kezelik a jelszót, tehát hogyan tárolják. Kettő, mennyire biztonságos az ő rendszerük. Nagyon sok olyan sikeres támadás volt az elmúlt 10-20 évben, ami úgy, ami nem kellett igazán hackerkedni. Egyszerűen megszerezték valamilyen másik helyről egy adott felhasználó név, e-mail cím, jelszó párost, és megpróbálták máshova is, és működött.
Ennyi.
És például az egyik jó példa erre, illetve az nem pont ez volt a szenárió, de mondok két például, az egyik, annak idején azt hiszem a LinkedIn is még úgy tárolta a jelszavakat, hogy nem megfelelően, tehát le volt tárolva a jelszó, ezt nem szabad. Tehát egy bárhol, ahol azonosításra jelszót használunk, ott a rendszernek nem szabad a jelszót letárolni, hanem abból képzett zagyvaságot, hashnek hívjuk, ezt most annyira nem kell belemenni. Ők mégis tárolták a jelszót, ha jól emlékszem, vagy a Dropbox, vagy a LinkedIn valamelyik volt, és őket törték föl, tehát nem minket, nem a mi rendszerünket. Viszont megszerezték a username jelszót, és ugyanazzal próbálkoztak mindenféle helyeken, és volt, ahol sikerese. Egy másik példa, volt egy Colonial Pipeline nevű cég ellen egy nagy támadás pár éve, ez egy gáz, de főleg folyékony üzemanyag szolgál, vagy szállító cég. Csővezetékben is, kamionban is, kerozint, és óriási lefedettsége van az USA-ban. Hetekre okozott azt gondolt, hogy egy orosz zsarolóvírus csoport megállította a rendszereiket, és ezért konkrétan üzemanyag töltőállomások ürültek ki. Na most náluk végül 6 millió dollárnyi bitcoin követeltek, azt hiszem 4-et ki is fizettek, szóval nem volt olcsó a sztori. Mit csináltak a támadók? Megvásároltak egy olyan úgynevezett credential dumpnak hívják, egy olyan hatalmas fájt, amivel rengeteg ilyen username jelszó, amit valahogy már valaki szerzett valaki. Vagy azért, mert itt szivárgott, vagy azért, mert ott szivárgott, de megszerezték. Ők ezt megvásárolták. Ilyeneket néha $100 lehet venni, csak mondom.
Tehát azt körülbelül néztem a rákleten, tehát ott azért tényleg, ha valaki csak pinkódokat akar, vagy ilyen bankkártyadatokat.
Nekem megvan az összes kártyához az összes pinkód, csak nincs összepárosítva.
Nekem is egyébként, ha belegondolunk, ugye mindegyik megvan. Persze, csak ugye, ez a sajnos, hogy a variációk
a
száma.
Nincs meg, igen.
Igen, na most még az a kvantum számítógép kellene, ami ezt nagyon gyorsan lefuttatja.
Igen, és majd mindjárt vesett egy kis side projekt.
Zsarolóvírus,
igen. Csak annyi, hogy ezzel ők egy olyan VPN, tehát ez a ugye zárt hálózaton keresztüli bejelentkezést sem be tudtak menni a Colonial Pipeline hálózatába, amit ők már rég nem használtak, csak nem kapcsolták le. Tehát azt a VPN szervert.
Ez megint egy hiba, ugye?
Így van. Ugye óriási hálózatuk van, ott felejtette, de nem ott felejtette, hanem leköltöztek arról, és nem kapcsolták le. Tehát bementek egy mondjuk 100-200 dolláros költséggel, egy legit jelszóval, utána mivel bent legit módon voltak bent, nem csörömpöltek az eszközök, se tűzfa, semmi, és elkezdték a kis műveletüket. Tehát nem kellett hackkelni. És több millió dollár.
Ezt minek nevezzük, hanem hackkelésnek ez gyakorlatilag?
Hát úgy hívják, hogy low-tech hacking, az egy kifejezés úgymond, de...
Igen,
de
kívül, itt a ajtón átbesétáltak.
Hát nagyjából igen, igen. És igen, nekem volt ez a kis óriás ötletem még a 90-es években, amikor elkezdtem programozni, hogy kell, tehát azt a programot megírni, ami legenerálja egy adott fix fájl méretig az összes lehetséges fájlt, az nem egy nagyon nehéz megírni. Mert az egy rövid program. Egyesekből, nullákból az összes variációt legyártja. Sokáig tart, de a nagyobb probléma vele a tárhely, hiszen irgalmatlan sok fájlt fog gyártani. És akkor még ugyan nem pont mesterséges intelligenciában gondolkodva, de a második lépés fázis az lett volna, hogy írni egy algoritmust, az sokkal nehezebb, ami kiválogatja ebből a hasznos fájlokat, és igazából így rendelkezésemre állna az összes.
Most arról beszélünk, hogy 1000 majom, 1000 gírógépen írni kezd, és akkor a szonetteket kiemeljük.
Tehát a világ összes pucérnős fotója meg lett volna nekem, így, ha ez működne.
Egészen döbbenetes. Sajnálatos módon nem csak ez lett volna meg,
így van,
hanem
pontosan,
nagyon olyan, ami nem kellett volna.
Pontosan, nagyon így. van nagyon sok olyan, és még sokkal több használhatatlan, tehát nem értelmezhető adatkupac.
De közel áll ahhoz, hogy nyomtassuk ki az internetet.
Pontosan. De az egy kicsit kisebb projekt talán.
Tényleg, igen, de ha belegondolok, igen.
Igen, mert az egy részhalmaza ennek.
De azért papír, szia papírt.
Ahogy a Kálmán barátom mondta, hogy Genghis Khan arról híres, hogy talán neki van a legtöbb utódja a Földön, igen, de a Genghis Khan apukájának még több van.
Igen, igen, ebben a szempontból. Ez a fordított mérnökség, igen, reverse engineering.
Bocsánat, kicsit elkalandoztam.
De ugyanaz a legjobb része, amikor elkalandozunk. De hol tartottunk? Ez a zsaroló vírus.
Igen, meg hogy, tehát, hogy igazából, és akkor visszatérve a jelszókezelésünkre, tehát, hogy vannak helyek, ahol én is azt mondom, hogy igen, itt könyvet szoktam csak rendelni, nem is feltétlenül ajánlják fel a második faktor, eszembe sül. De például a social media, ami tényleg fontos tud lenni, mert az ember igazából nem azért, most nem a napi életünkben feltétlenül, hanem akkor, amikor elveszítjük. Na, akkor fontos. Tehát amikor valaki más tudja használni a mi profilunkat, látja az üzeneteinket, az rettenetes érzés. Láttam több emberen már ezt így megtört, vagy emberen megtörténni. Szóval ezekhez, tehát a social media, az elsődleges e-mail, ezekhez a multifaktor, viszont azt gondolom szükséges. A bank pedig már meg is követeli.
Hogy amikor én reggel 5-kor ide bejövök, és ilyen félálomba leülök, és az előző esti ember benne maradt a Facebookjába, hogy milyen örömmel teszem be neki a Kárpáti együttes számát, mint nagy kedvencem felirattal, és posztolom a nevében.
Igen, meg azért is jó, meg utána ha még inkább egy ötletet, ha elfogadsz, hogy rákeresni különböző Facebook oldalakra, még nem is kell feltétlenül belájkolni, rákeresni, megnyitni egy-két tartalmat, egy idő után fogja kapni akkor majd az ilyen tartalmakat a feedjébe, ha akarja, ha nem. Tehát egy ilyen feed mérgezést tudsz csinálni neki.
Igen, azon gondolkoztam egyébként, hogy miért lehet az, hogy ez engem az egyik nagy, hatalmas kínai online áruház, ilyen webshop, hogy miért gondolja azt rólam, hogy én 50-es éveim végén járó, erősen elhízott afroamerikai nő vagyok. Mert hogy kizárólag ezek az anyagok jöttek, tehát extra kosaras melltartókat ajánlott nekem, és folyamatosan ezek jöttek, és érződött.
Neked is?
Neked, csak nekem. Csak nekem. És hogy igazából most önök nem látnak, hisz egy rádió tűnnek, és igazából nem vagyok 50 pluszos elhízott afroamerikai nő. Tehát, hogy ez nagyon érdekes volt, és aztán lecsengett, de volt egy év, másfél év volt, és lehet, hogy valaki egyszer bejelentkezve maradtam, és akkor végig csinált ezt
a dolgokat.
Hát akkor
megcsinálta, lehet valaki, igen, ezt a kis...
Szóval a zsarolóvírusok, azok külön klasszik, azok, mintha egy kicsit mennének ki a divatból, de azért az egy nagyon hatékony eljárás.
Valójában ők, a zsarolóvírus bandák azok, akik ilyen, hogy is mondjam, igazán nagy zajt csaptak a security témában, vagy a security-ra ráirányították a reflektorfényt, hiszen azelőtt voltak a 90-es évek, meg 2000-es évek elején még azok a vírusok, ami bosszúságot okoztak, de azért olyan nagyon nagy kár, még nem. Volt egy-két kivétel, mondjuk, ami megfektette a Morris Worm, meg a I Love You vírus, ami ilyen nagyobb. De alapvetően olyan inkább kellemetlenséget okoztak. Hát a zsaroló vírus az viszont monetizálja a kellemetlenséget. Pár évvel ezelőtt azt jósolták, hogy el fog érni majd a kábítószer kereskedelemben lévő lóvénak az összegét éves szinten, ez a iparág.
300 milliárd dollárra becsülik egyébként.
És most már úgy tudom, hogy átlépte a kábítószer kereskedelemben lévő lóvét. Oh. Igen, másban nem is most, 2 éve talán már. Nem tudom, láttad-e, vagy hallgatók látták a Méhész című filmet, én sem láttam.
Méhész, a Jason Statham.
Igen, én sem láttam.
Ott egy hasonló sztori?
Ott egy ilyen csapat, hát ilyen inkább kiberbűnözői csoportnak mondanám, akiket felszámol a taktikai méhész. A lényeg, hogy az ottani, és én is az előzetesből tudom ezt, az ottani körülmények, hogy dolgozik egy ilyen csapat, meglepően jól írják le a valóságot. Az egyik ransomware csoport, amit földerítettek, már ugye megborítottak, így szokták mondani, és kikerült a belső csetelésük, levelezésük, abból az derült ki, amit már eddig is sejtettünk, hogy tényleg nagyvállalati a működésük. Tehát ez egy olyan, mint egy open office-ban ülnek, különböző feladatokra megvannak a különböző specializált emberek. Ha van HR osztály, ha valaki hoz egy új kollégát, kap bónuszt, vagy ilyen egyszerűen
premizet. Maka fetériájuk.
Hát kb. Hónap dolgozója. Sőt, van olyan terület, mondok egy példát, például a sérülékenység keresés, vagy pedig konkrét rendszerek sérülékenységének vizsgálata, ahol nem tudta feltétlenül, volt, aki nem tudta, hogy ő egy ransomware csoportnak dolgozik. Tehát itt felvették dolgozni, és ha rájött, akkor megemelték a fizetését. Aztán a ransomware csoportoknál van egy olyan kaszt, egy olyan munkakör, aki tartja a kapcsolatot az áldozatokkal. Ugye velük lehet alkudozni. És hogyha őket meg úgy premizálták, hogy minél keményebben tartotta magát a eredeti összeghez, annál nagyobb volt a prémium. Tehát ez tényleg úgy kell elképzelni, hogy nem egy ilyen pincében kapocsiban.
Ez hogy kezdődik? Tehát ki a szervezője ezeknek?
Ez is egy érdekes, hogy a szervezetbűnözés üzemelteti ezeket a mondhatom vállalatokat.
Ja.
És olyat is olvastam már, hogy ezt nem tudom megerősíteni, így voltak spekulációk, hogy tényleg konkrétan kábítószer kereskedelemmel foglalkozó banda vezetője indított egy ilyen új ágat, lábat, úgymond. De hogy ezt így tényleg azt kell elképzelni, hogy valakik, akik azt gondolják, hogy nem feltétlenül kell, hogy értsen hozzá ilyen szinten, de megszervezi, és mint egy céget üzemelteti. És úgy szintén a vállalati működés részeként ez a tárgyalásnak a lehetőségét biztosítanak különböző ilyen felületeket, és ez mint egy ügyfélszolgálat működik, ami meglepően egyébként gyorsan reagálnak, csak így mondom, a magyar példákat láttam, konkrét ilyen tárgyalásokat, zsarolvírus csoporttal való egyezkedést, és az volt az én megélésem, de nem most, már 2017-ben kb., hogy kicsit jobb a reakcióidő, mint egy kábelszolgáltatónál, amikor próbálok elérni valakit telefonon, hogy problémám van, és egyébként nagyon
24
órás
ügyeletben.
Nagyjából igen.
És gyakorlatilag, lássuk be, azért a kockázat kicsi, hisz egy másik ország, másik kontinens, bárhol lehetnek. Igen. Igazából a lebukás sem jár konkrét letartóztatással.
És hogy egy kicsit nem feltétlenül akarok visszakanyarodni, de itt összeérnek a szálak, hogy például nagyon sok csoport orosz.
Igen.
Meg fehér orosz, de főleg orosz. És ezek a csoportok már sok-sok éve úgy tudnak működni, hogy időnként a hazaszolgálatába kell, hogy álljanak, és akkor csinálják azt a feladatot is. Cserébe az orosz állam elnézi nekik ezt a tevékenységét, ameddig a RU domén alatt nem működnek. Tehát az a lényeg, hogy az egész világot, illetve lehet, hogy szűkítik egy-két országot, kihagyhatnak néha, de a lényeg, hogy a RU az teljesen tabu, és ez olyan szinten működik, hogy például mikor mégis megtalálnak egy konkrét szemét, például az FBI, erre volt példa, és Szentpétervári cím, ott van, hogy melyik ház emelet, akkor kiadják az Interpol körözés, és nem mostanában volt ez, hanem mikor még kicsit jobb volt a viszony a két ország közt, illetve most talán újra jó, bocsánat, szóval, na mindegy, más idők voltak, és akkor elindultak az FBI ügynökök átvenni, vagy letartóztatni őt, és hát mire odaértek, már ő nem volt ott, tehát konkrétan figyelmezteti az orosz állam a sajátjait. De ezeket hívta annak idején Putyin hazafias hackereknek, hogy amikor kiderült, hogy oroszok voltak valamelyik, például a Hillary Clinton, a DNC hack, amikor kiszivárogtatták, hát hazafias hackerek csinálták, abszolút, tehát nem a GRU vagy az FSB.
Ez ugye Lásd Wagner, de hogy alapvetően igen, tehát hogy ez nagyon érdekes, hogy egyébként, hogy az Oroszország egyébként a kiberhadviselésben is, igazából nem tudom, hogy igazából az, hogy jobban látható az eredménye, az azt jelenti, hogy előbbre tartanak például, mint az Egyesült Államok, vagy az Egyesült Államok előbbre tart, annyi volt tart előbb, hogy észre se vesszük, amikor éppen kiberhadviselést folytat.
Nagyon jó a kérdés. Az amerikai műveletekről kevesebbet tudunk, kevesebb szert buknak le talán. Én azt gondolom, a számossága is alacsonyabb lehet talán, tehát, mert az oroszok nagyon nagy...
Ők
nagyon komolyan veszik, hogy a hibrid hadviselés meg az 5. hadszintér létét. Ugye nem tudom hány éve már, hogy a kibertér, ilyen fellengzősen fogalmazok, de így van megfogalmazva, az már hadszintérnek van minősítve, tehát az lett a Land, Air, Sea, Space, és akkor az 5. a kiber.
Csak hozzáterem, hogy ez nem vicces, mert ugye a kiber szó kétszer jött el a magyar nyelvbe. 50-es évek vége, 60-as éveké, az a kiber, és most meg a cyberpunkkal, tehát igen. Most meg cyber, de ez ugyanaz a szó, és hogy nem fog összeérni.
Azt hiszem, hogy hosszú ível van az első, nem?
Azt ne, a fogalmas is.
De én úgy tudom, hogy kíber.
Igen, mert a kíber, kíber, és ez egy létezőben ugye a kibernetika.
Hát az a figyelő.
A kibernetika, nem? Meg ezek jönnek onnan. A kíber, mint zsaru.
Igen, is, tehát a, igen. Azt hiszem a rendőrök közül is kifejezetten a figyelőket, tehát aki valaki és megfigyelésével foglalkozik.
Aztán megjött még egyszer a cyberpunk, igen, meg a cybertér, meg ezek, igen. De hogy ez ugyanaz, tehát majd össze kell egyszer össze kell húzni őket, de hogy igen.
És hogy is, igen, hogy ötödik a csintér, és hogy tehát, hogy talán azért az oroszok vannak jobban reflektorfényben, mert egyrészt mondom, számosságban valószínűleg az élen járnak, tehát a műveleteket illetően, a agresszívebbek, bocsánat, tehát amilyen rendszereket és ahogyan támadnak, tehát már-már néha gátlástalanok, pont azért, mert ugye lehet az hátra dőlni, hogy ez nem a mi besorozott embereink, hanem hazafiasekkel, ugye ez a 2008-10 körül már nagyon aktívan működtek. Hát ugye, amikor azt hiszem a Grúzia, Észtország, Lettország, jó pár ország megkapta a kis magáét annak idén, fizikai műveletek előtt is tipikusan, tehát mielőtt bevonultak a tankok, nem akarok hülyeséget mondani, hogy Dél-Oszétiában volt talán az, hogy mielőtt bevonultak a tankok, a helyi Index, a helyi Telex egyszerűen elérhetetlenné vált, az ATM-ek nem adtak ki pénzt, nem lehetett kártyával fizetni a metróban. Tehát 24 órával előtte már olyan káosz lett a környéken, és egyszer utána megjöttek a tankok, és úgyhogy teljes hírvákumban, ha az online részt nézzük, és mivel a média nagy része is rettenetesen függ az online meg a digitális eszközöktől, ezért még a köztévének is problémái voltak, úgyhogy ők már ezt elég idejekorán elkezdték, tehát ezért szerintem egy kicsit előrébb jár, és ezért van az, hogy többnek tűnik. Szerintem az amerikai, amennyire én látok bele, meg van egy-kettő kiderült sztori már azért, az inkább csöndesebb, és inkább a hírszerzés, kiberkémkedés, tehát nem a szabotás, meg nem a direkt a látványos akciók, hanem ők, és pont ezek azok, amikről ugye vagy nem tudunk, vagy csak sokkal később, ez az, amit mondtál, és egyszerűen radar alatt maradnak. Egy zsaroló vírus, még ha nem is annak szánták, hanem rombolni, mint például a NotPetya, annak idején, amit mert Ukrajnát akarták leültetni, és azt az egy félvilág megszívta, azt is, na az például, hiába nem akartak abból pénzt, az zajos. Egy kémkedő művelet, meg csöndes, arról nem tudunk.
Melyik a leghitelesebb film, ami ezt a világot ábrázolta egyébként? Mert elég sok filmben foglalkoznak ezzel, valami nagyon béna, de van például mondjuk a Matrixban, amikor mondták, hogy ott tényleg, amikor DOS-ba hackelnek, ott az konkrétan...
Hát igen, van egy, van ott igen, Linuxon ott Nmap-et használok, meg hasonló egy-két olyan túlt, ami létezik. Szerintem, ami leghitelesebben mutatja, az a Mr. Robot, az a sorozat, igen, az első évad, az, igen, az első igen, évad.
Az kicsit romlott a másodikra sajnos.
És az első évadnál még ott volt Dave Kennedy nevű ő egyébként ilyen security rockstar, tehát ez nyilván nem hallgatók nem ismerik, sőt a IT-sok se feltétlenül, de a security-sok közül talán sokan. Ez ő egy elképesztő offenzív, meg defenzív security-s fenomén, és ő volt a tanácsadó, és látszik is. Tehát én azt rettenetesen lassan néztem azt a filmet, ugyanis állandóan kikockáztam, hogy mi történik, és hát nagy része az valódi, valid technikák, amiket ott használtak, meg a túlok, meg tehát az eszközök, amiket használtak, a szoftverek, úgyhogy az nagyon, illetve ami számomra, még van egy régi, és most ezen gondolkodom, hogy melyik, nem a sneakers, de van egy régebbi ilyen 90-es évek, és nem az adatrablók, a hackers, mert az annak a hangulata jó, de annak semmi köze a valósághoz. Na mindegy is, menjünk tovább, leginkább azt gondolom a Mr. Robot.
Igen, mostanában, igen. Egyébként hol tanultál, vagy hogy jutottál ide? Tehát van itt, nincs hacker képzés, de hogy...
De amúgy az is van.
Az jó, az
egyébként van, sőt, magyar etikus hacker képzés
hát
az van.
Hát
igen,
nyilván,
igen.
Nem, majd nem.
Amikor én tanultam még először, én középiskolában tanultam már programozni, meg már Commodore 64-en állt is ibe is, ilyen szakkörön, és akkor ezt szerettem. Nekem így indult ez az IT-sztori.
Te pont jókor voltál akkor ebben a korban.
Hát én azt gondolom,
akkor
igen.
Pont rá tudtál menni az Atari, Commodore korszak.
És nekem még volt lehetőségem úgy, aztán a 90-es évek végén olyan dolgokat csinálni, ma már BTK-s, de akkor nem volt az. Tehát ez a fiatalkori hacker kíváncsiság, lehet ezt így mondani, tehát nem csináltam semmi nagy baj, csak de olyan dolgot, ami ma már nem szabad.
Belenéztél az Egyesült Államok Társadalom Biztosítási adatbázisába, igen.
Azt azért nem, de tényleg annyi, hogy valahova benézni, az ma már tilos, és akkor annak idén ez meg ilyen jó mókának tűnt, de a lényeg, hogy...
Tehát most az is büntetendő, ha bemegyek, nem csinálok semmit, kijövök?
Tehát az van, hogyha nem kapsz írásbeli megegyezésre szóló ilyen felhatalmazást, ez a szakma get out of jail-nek hívja, ez a
cédula, hogy kijöhetsz a
Így van, ha nincs ilyen felhatalmazásod, akkor a passzív, bármilyen passzív műveleten túli tevékenységed, az már büntethető. Én úgy tudom.
De az meg iszonyú kínos volt, az a csávó, aki felhívta a figyelmet egy biztonsági részre, tehát ugye emlékszünk pár éve, és utána pedig elindult neki egy ilyen bírósági szakasz, hogy őt próbálták ezzel, ugye.
Ő melyik esetre gondolsz?
Pár éve volt, amikor ment valamelyik magyar rendszerbe bevonult.
A BKK
ügy esetleg. Azt hiszem, hogy BKK-s volt.
Az hát igen, azt közelről láttam, és ott azért azt kell mondjam, hogy azért nem volt teljesen egyértelmű a történet, mármint ő sem volt teljesen etikus a megközelítése, de az is tény, hogy rettenetesen túlreagált
az mindenki más. Tehát, jó, lehet, hogy egy örök bérletet azért elintézett magának. De
igen, igen.
Véletlenül.
Szóval egyébként Magyarországon nagyon-nagyon jó képzés van ma már biztonságterület, amikor, és csak az előző, még, hogy amikor én tanultam, akkor még egyáltalán nem volt, tehát tanultunk valamennyit, ilyen kriptográfiát tanultuk, a titkosítási protokollok kapcsán, tehát ez, de nem volt külön így tantárgyakba rendezve, és főleg nem volt offenzív, tehát security, tehát ez a támadó jellegű, azt főleg nem oktatták akkor még. Most már nagyon régóta van Magyarországon is el lehet végezni ezt a Certified Ethical Hacker nevű, aminek egyébként így a reputációja most már nagyon bezuhant, régebben sokkal jobb volt. Ennek és Magyarországon a Frészferiék csinálták meg
ki az egész kivel. Igen.
Így van, ami egyébként egy sokkal komolyabb képzés szerintem. Én nem csináltam végig, csak láttam a tematikát, meg sok embert ismerek, vagy jó néhányat ismerek, aki ott végzett. Ugye az előzőnek CEH volt a neve, amit mondtam, ez meg KCEH, a kürtös CEH, mindegy is. De emellett, vagy a közoktatásban elképesztő jó lehetőség van Magyarországon, és világszinten híres a Crisis Lab, a Műszaki Egyetemnek ez egy laborja, ami kriptográfia, nem is tudom minek, de nagyon szép ez a név, CRYSYS, ő náluk az egész kiberbiztonság, IT-biztonság témakör nagyon szépen tantárgyakban van rendezve. És ezeket a tantárgyakat, ha fölveszi valaki specializáció...
Szóval figyeljünk majd oda. Az órára.
Jó, elnézést.
Mennyi idő van? 45 másodpercünk van még.
Bocsánat.
Akkor
csak annyit, hogy én felnőtt fejjel mentem el ezeket a tárgyakat megcsinálni, mert már a szakmában dolgoztam. És úgy mentem el a Műszaki Egyetemre, ugyanis ugye az órák ingyenesek, tehát vagy nyíltak, tehát egyetem, be lehet ülni, tehát ilyen fejjel is oda megy az ember.
Az Egyesült Államokban ezzel bajban lennék.
Ezzel valószínűleg igen.
Igen, Péter Kovács Zoltán volt a reggeli személy. Azért van még ebben olyan 2 óra most, így azt gondolom, kiberbiztonsági szakértő. Én ki is fogom használni, hogy most megismerkedtünk, mert azért még számtalan kérdésem van. Önöktől pedig most búcsúzom, a viszonthallás.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.